a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat vasárnap reggel a Szent István Rádió stúdiójából, a bemondó Kriston Tamás vagyok. Kérem, hallgassák meg reggeli programkínálatunkat. A műsorismertetést követően a napi mája következik, majd híreket hallhatnak, utána pedig a vatikáni rádióadásával jelentkezünk. Ezután azokat köszöntjük, akik ma ünneplik névnapjukat. A Kalendárium című műsorunkban a nap jeles eseményeit ismertetjük. 6 órakor a hírek után Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkkal jelentkezünk, ezután egy imádság következik Csepellényi György boldoggá avatásáért, majd meghallgathatják a napversét. 6 óra 30 perctől ismét a vatikáni rádió adását sugározzuk. 7 órakor híreket mondunk, melyet az egyházi hírek ismétlése követ. 7 óra 20 perctől az evangéliumot hallhatják magyar, szlovák és roma nyelven, majd megismételjük a napi máját. 8 órakor ismét híreket mondunk. Ezt követően megismételjük az Évezredek asztalánál című gasztronómiai műsorunk szerdai adását. Ezután a szerzetesek fél órájával jelentkezünk 8 óra 30 perckor. 9 órakor ismét híreket mondunk, majd az ökumené következik. 9 óra 50 perckor a Gondolatok című műsorunk következik, ezután 10 órakor szentmisét közvetítünk. Kedves hallgatóink, ezek a délelőtt programjai, műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok.
A nap imája.
Páli Szent Vince imája. Szentlélek Úristen, világosítsd meg és erősítsd egyházi és világi vezetőinket, akikre rábíztuk sorsunkat. Különös oltalmadba ajánljuk Szent Atyánkat, egyházad legfőbb pásztorát. Újítsd meg a fölszentelés kegyelmét püspökeink és papjaink lelkében. Támasz sok férfi és asszony munkást, hogy apostoli buzgóságtól átjárva, szóval, tettel és példával Isten országának terjesztésén dolgozzanak, az erkölcsi rendért küzdjenek, és a lelkek üdvösségén buzgolkodjanak. Szentlélek Úristen, serkentsd ifjúságunkat komoly munkára és erkölcsi fegyelemre. Erősítsd meg családjainkban a békét és a türelmet. Gyújts meg mindannyiunkat szeretetet tüzével, hogy embertársaink bajait, mint a saját bajunkat érezzük, s az irgalmasság cselekedeteivel mindenhol segítsünk, ahol csak tudunk. Amen.
Hallgassák meg a híreket!
Október 1-től a 3 gyermekes édesanyáknak is SZIA-mentes lesz a jövedelmük. Jövő januártól az intézkedést a 2 gyermekes édesanyákra is kiterjeszték, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára. Benede Attila hangsúlyozta, a kedvezmény októbertől 250 ezer édesanyát érint, akiknél átlagosan 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig 1 millióra emelkedik a kedvezményezettek száma. Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik, húzta alá a helyettes államtitkár.
Szavai szerint az SZIA mentességgel és a családi adókedvezmény megduplázásával akár 3,5 millió forint maradhat egy 3 gyermekes családnál, ami egy nagyon komoly összeg. Ha van akarat, akkor meg lehet állítani az illegális migrációt, jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Szegeden. Zsigmond Barna Pál a Migráció Kutató Intézet által a 2015-ös európai migrációs krízis 10. évfordulója alkalmából rendezett konferencián újságíróknak azt mondta, ha van akarat, stratégia az illegális migráció megállítására, akkor hozzá lehet rendelni hatékony eszközöket, hiszen a magyar rendszer működik. A politikus úgy fogalmazott, a magyar rendszer nagyon egyszerű, védeni kell a külső határokat, az Európai Unión kívül kell átvenni a kérelmeket, hatékony kiutasítási rendszerre van szükség, segítséget azokba az országokba kell vinni, ahonnan kibocsátják a menekülteket, és fel kell lépni az embercsempészek ellen. A Demján Sándor program részét képező minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezési pályázatnak köszönhetően már 1300 hazai cég rendelkezik honlappal és social media felülettel, mondta Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára Budapesten. A Neumann Technológiai Fesztiválon, ami egyben a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja pályázat, hivatalos záróeseménye is volt, Szabados Rihárd közölte, ez az 1300 cég főként a szolgáltató és kereskedelmi szektorból került ki. Az államtitkár ismertette, hogy a pályázat indulását követően 13 ezer cég regisztrált, közülük a folyamatos értékelés következtében 4300-an már megkapták a pozitív támogatói döntést, ami ebben az esetben egy utalvány. Szabados Rihárd kiemelte, a programban rendelkezésre álló 9 milliárd forintból körülbelül 6000 vállalkozást tudnak támogatni. Nyitott pincék, dűlőtúrák és kulturális események várják az érdeklődőket október 3-a és 5-e között a Tokaj hegyaljai szüreti napokon, Magyarország egyik legrégebbi szüreti fesztiválján. Az 1932 óta megtartott rendezvény helyszíne idén a Tokaji Fesztiválkatlan, de a település számos pontján is programokkal készülnek a hétvégén. Többek között a Tokaj Hegyalja Egyetem mezőgazdasági technikumában szombaton egész napos szüreti kavalkáddal várják a látogatókat, és a Tokaji Borászok Asztaltársasága is dűlőtúrákat szervez ezen a napon. Emellett egész hétvégén nyitott pincék és kulturális események színesítik a programot, a fesztivál helyszínei között pedig városnéző sétavonat és elektromos kisbusz is közlekedik. A fesztivál célja, hogy a tokaji borvidék hagyományait, értékeit és kulturális sokszínűségét bemutassák a nagy közönségnek. Sport. Elindult a jegyértékesítés az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda válogatott első Eurókupa mérkőzésére, amelyen október 16-án Nagykanizsán a törököket fogadja. A nemzeti csapat 3 nappal később Prágában a csehek vendégeként lép pályára. Az Eurókupában a tavalyi kontinens viadal 3 érmese, illetve a következő Európa-bajnokság 5 társrendezője szerepel 2-4-es csoportban, vagyis ezek a válogatottak nem vesznek részt a jövő évi EB-selejtező sorozatában. A kvartettek első 2 helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi 4-es döntőbe. Végül az időjárásról. Folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett általában hosszabb, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszórtan fulhat elő időszakos eső, zápor, a Dunántúli középhegység területein zivatar sem kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtes Ajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa jubileumi katekézise, az intuíció adományáról, amely a reménység egyik képessége. A Szentatya Jannone érseket nevezte ki a püspöki dikasztérium új prefektusává. Nagypapának lenni jó, pláne Szent Péter pitvarában, Virtes Ajai László jegyzete. Leó pápa jubileumi katekézise az intuíció adományáról, amely a reménység egyik képessége.
Benvenuti!
Szeptember 27-én szombaton délelőtt tartották a Szentpéter téren a jubileumi katekézist, amely éppen egybeesik a most hétvégén megrendezett katekéták jubileumával. 115 országból mintegy 20 ezer hitoktató vett részt az ünnepi találkozón, amely Leó pápa az intuíció, a meg- és ráérzés nagyszerű adományáról tanított, amit a katekéták kiválóban tudnak alkalmazni, amikor Isten és az ő országa titkait próbálják átadni és közösen értelmezni.
Il giubileo ci rende pellegrini di speranza.
A jubileum a remény zarándokaivá tesz minket, mert nagy szükségét érezzük a megújulásnak, amely megéri minket és az egész földet, kezdte beszédét Leó pápa. Kiemelte az érezzük igét, amely az intuíció, a megérzés szóból ered, és a lélek mozgását, a szív intelligenciáját írja le, amelyet Jézus különösen a kicsiknél, vagyis az alázatos lelkű embereknél figyelt meg. A tanult emberek gyakran keveset éreznek meg, mert azt feltételezik magukról, hogy ők már tudnak. Szép dolog azonban, ha még marad hely az ember elméjében és a szívében Isten számára, hogy kinyilatkoztassa magát neki. Mennyi remény támad, amikor új meglátások születnek Isten népében, szólt biztatóan a Szentatya. Jézus újjong és örvendezik ennek, mert tapasztalja, hogy a kicsinyek képesek megérezni a dolgokat. Ők rendelkeznek a sensus fideivel, azaz a hitérzékkel, amely az egyszerű emberek hatodik érzéke Isten dolgai iránt. Isten maga egyszerű, és ezért az egyszerűeknek nyilatkoztatja ki magát. Emiatt létezik Isten népének tévedhetetlensége a hitben, amelynek a pápai tévedhetetlenség a kifejeződése és szolgálata, utalt a pápa a II. Vatikáni zsinat tanítására. A hívők összessége, amely a Szentlélek kenetének birtokában van, a hitben nem tévedhet, és ezt a különleges tulajdonságát az egész nép természet fölötti hitérzéke révén nyilvánítja ki, amikor a püspököktől kezdve a legjelentéktelenebb hílági hívőkig hit és erkös dolgában kifejezi egyetemes egyetértését. E hitérzékkel ugyanis, amelyet az igazság lelke ébresztés tart fenn, Isten népe a Szent Tanítóhivatal hűségesen követett vezetésével már nem emberi szót, hanem valóban Isten igéjét kapja, és fogyatkozás nélkül ragaszkodik hozzá, azáltal, hogy helyes ítélettel egyre jobban elmélyül benne, és egyre inkább alkalmazza azt életében.
Vorrei ricordare un momento nella storia della Chiesa.
Szeretnék felidézni egy pillanatot az egyház történetéből, amely megmutatja, hogyan fakadhat remény az emberek intuíciós képességéből, folytatta Leó pápa. A 4. században Milánóban az egyházat nagy konfliktusok sújtották, és az új püspök választása valóságos zavargássá vált. A világi hatóság élén Ambrus kormányzóval közbelépett, aki nagyszerű meghallgató és közvetítő képességével nyugalmat tudott teremteni. A hagyomány szerint ekkor egy gyermek hangja hallatszott élesen: Ambrus püspök, Ambrust püspöknek.
Ambrogio vescovo.
Mire az egész nép így kiáltott: Ambrus a püspök. Ambrus akkor még meg sem volt keresztelve, csak keresztségre készülő katekumen volt. A nép azonban valami mélyet érzett meg ebben az emberben, és megválasztották őt. Így lett Ambrus az egyház egyik legnagyszerűbb püspöke és egyház tanítója. Ambrus először nem is akarta ezt, sőt el is menekült. Aztán megértette, hogy ez Isten hívása, ezért hagyta, hogy megkereszteljék és püspökké szenteljék. Miközben püspökké választották, lett keresztényi.
E diventa cristiano facendo il vescovo.
Látjátok, milyen nagy ajándékot adnak a kicsinek az egyháznak, tolmácsolta a Leó pápa. Ma is kérnünk kell ezt a kegyelmet, hogy keresztényekké váljunk, miközben megéljük a kapott hivatásunkat. Anya vagy? Apa vagy? Bány keresztényi, mint anya és apa. Vállalkozó, munkás, tanár, pap, szerzetes nővér vagy? Válj keresztényi a saját utadon, ajánlotta a pápa. Isten népének megvan ez a szimata, megérti, hogy vagy keresztények leszünk, vagy sem. És ez korrigálni tud minket, és meg tudja mutatni nekünk Jézus irányát. Az évek során Ambrus sok mindent visszatudott adni a népének. Például új módszerekkel talált a zsoltárok és himnuszok éneklésére, a liturgia ünneplésére és a prédikálásra is. Ő maga meg tudta érezni a dolgokat, és így a remény meg sokszorozódhatott. Ágostont az ő prédikációit érítették meg, és ő is keresztelte meg.
Agostino fu convertito dalla predicazione di Ambrogio.
Az intuíció a reménykerés egyik módja, ne feledjük ezt, tért a nyomatékkal a Szent Atya. Így viszi előre Isten az egyházát is, új utakat mutatva neki. Az intuíció a kicsik szimata az eljövendő országról. Segítsen nekünk a jubileum kicsivé válni az evangélium szerint, hogy megérezhessük és szolgálhassuk Isten álmait.
Per intuire e per servire i sogni di Dio.
Zárt a szombati jubileumi katekézisét Leó pápa.
Leó pápa Iannone érseket nevezte ki a püspöki dikasztérium új prefektusává. Ez 14. Leó első dikasztérium vezetői kinevezése, aki a törvényszövegek dikasztériumának jelenlegi prefektusát bízza meg a kúriai testület vezetésével, amelyet 2023. januárjától 2025. májusáig ő maga vezetett. A karmelita érsek október 15-én lép hivatalba. A pápa megerősítette az eddigi titkárt és altitkárt pozíciójában további 5 évre a püspöki dikasztériumnál. Ez volt az a kinevezés, amelyre sokan az elsők között számítottak, ahogyan az 16. Benedek pápával és a hittani kongregációnál utódjával, William Joseph Levada bíborossal is történt. Vagyis egy utód kinevezését várták a püspöki dikasztériumba a kúriai testület élére, amelyet ő maga vezetett 2023. januárjától Ferenc pápa kérésére, aki Perúból helyezte át Rómába egészen 2025. májusáig, Péter székébe való megválasztásáig. Szeptember 26-án 14. Leó pápa kinevezte Filippo Iannone érseket, aki eddig a törvényszövegek dikasztériumának prefektusa volt, a püspöki dikasztérium prefektusává, amely feladatkör magában foglalja a pápai Latin-Amerika Bizottság elnöki posztját is. A hírt a Szentszék sajtóirodájának péntek délben kiadott közleményében jelentették be, amely szerint Iannone érsek október 15-én foglalja el posztját. Ezzel egyidejűleg a pápa megerősítette Ilson de Jesus Montanari brazil érseket a püspöki dikasztérium titkárává további 5 évre. 2013-ban kezdte meg hivatalát Ferenc pápa idején. A pápa megerősítette a Bosznia-Hercegovinából származó Iván Kovács prelátust is altitkárként további 5 évre. Iannone érsek kinevezése az első alkalom, hogy az Ágoston rendi pápa kinevez egy dikasztérium élére valakit. Korábban a római kúria testületében vezető beosztású tisztség betöltésére csak május 22-én, mindössze néhány nappal a megválasztása után Tiziana Merletti nővért, a szegények ferences nővérei rend szerzetes nőjét nevezte ki a Megszentelt Élet intézetei és apostoli társaságai dikasztériumának titkárává. A december 13-án 68. életévét betöltő Iannone érsek, aki Nápolyban született, karmelita szerzetes, jogász és kánonjogász, széles körű tapasztalata rendelkezik a bíróságokon, a pápai egyetemeken és az érsekség területén. Különböző tisztségeket töltött be Rómában, többek között tagja volt az apostoli szignatúra legfelsőbb bíróságának, tanácsadója az akkori megszentelt élet intézményei kongregációjának, tagja volt az olasz püspöki konferencia jogi ügyek tanácsának, elnöke az istentiszteleti helyek építése bizottságának, valamint tagja a lációi püspöki konferenciának. 2012-ben 16. Benedek kinevezte a római egyházmegye alhelynökévé. Ferenc pápa 2017-ben áthelyezte őt ebből a lelkipásztori szolgálatból a törvényszövegek pápai tanácsának segédtitkárává. A következő évben, 2018. április 7-én a tanács elnöke lett. Most Jannone érsek a májusban pápává választott prevost bíboros 2 éven át végzett munkáját folytatja majd. A püspöki dikasztérium prefektusának szerepe kényes feladat. Segíti a pápát azon pásztorok kiválasztásában, akikre rábízza a joghatóságuk alá tartozó területeken élő egyházi közösségeket. Miután kiválasztotta a püspöki karnak javasolandó papokat, a végső döntés a pápára hárul. E küldetés támogatása érdekében Ferenc pápa 2022. júliusában 3 nőt nevezett ki a püspöki dikasztérium tagjainak. Raffaella Petrini nővért, a Vatikán város államkormányzóságának jelenlegi elnökét, Yvonne Reungótot, a keresztények segítsége Szűz Mária leányai korábbi elöljáróját, és Mária Lia Zervinót, a Katolikus Nőszervezetek Világszövetségének korábbi elnökét.
Nagypapának lenni jó, pláne Szent Péter pitvarában. Vértesajai László jegyzete. Mondom én, a 43 éve pappá szentelt jezsuita szerzetes. De mondanom kell, mert ajándékba kaptam egy közel 1 órás nagypapaságot. Mint mindennek, ennek is története van. Nem is akárhol esett meg, hanem a Vatikánban, ahol nemrég, erről is beszámoltam akkor, egy vatikáni csendőr láttára nekem koccant robogójával egy múzeumőr. Mint hogy baj nem lett, szépen megegyeztünk, és mindenki ment a dolgára. Úgy látszik, valami jóféle erő működik a falakon belül, sokféle mendemonda ellenére. Történt pedig, hogy baráti család látogatott meg, akikkel a vatikáni kertekben sétáltunk egy jó ízűt. Árnyas, óriás cidrusok alatt járva megcsodáltuk a bazilika szentély külsőjét, a mellette álló erőszerű Sixtus kápolnát, a Mater Ecclesiae kismonostort, ahol Benedek emeritus pápa lakott valaha. Ezek után léptünk a bazilikába, ahol a vendég család legapróbb, 1 éves tagja, éppen Benedek ő is, elszunnyadt a babakocsijában. Nővérkéje, szülei és a nagymama a bazilika átriumában csak kerülő úton tudtak a szent kapu közelébe jutni, így az alvó Benedek nálam maradt az átrium közepén. Kint tomboló hőség, bent 1000 zarándok és turista, a kocsiban pedig az alvó Benedek. Ringatni sem kell, mert békésen alszik. Rajtam annak rendjes módja szerint papi ing van, hozzá ott az ősz hajam, ennek tekintélyét egyre inkább érzem, és érzem a felelősséget is a kicsi élet felett, ami nekem új dolog, mert ilyen csak szökélyében adódik az én római rádiós teendőim között. Egy kis ember palánta szuszok bensőségesen és elégedetten, gondjaimra bízva. Hiszem, hogy ők még álmukban is megérzik a környezetüket, ezért hát résen vagyok, vagyis legderűsebb pillantásaimmal illetem őt. Miközben mi ketten így el vagyunk, figyel ránk a környezetünk, és mondhatom, elégedett mosolyjal szemléli társaságunkat. Átriumos vatikáni templomőr, szentkapus önkéntes közelít hozzánk, és meghitt bizalommal betekintenek a babakocsiba. Ehhez mindig tartozik egy kis pukedlis bocsánat kérő pillantást, majd behajolnak, és szemügyre veszik a kicsit. Elkerekedő szemük nem csak megelégedést nyugtáz, hanem elismerést és hozzá gratulációt is. Én pedig az újdonsült papi nagypapa kihúzom magam, és őszintén elfogadom a megtiszteltetést, ami egyszerre szól Benedeknek és a nagypapis ingemnek. Kapunk is érte mosolyt, benne árnyalatni huncutsággal. Túl mindezen elgondolkodom, hogy miféle nagyszerű fenkül dolog felelősnek lenni egy kicsi életért, aki maga tehetetlen és mindenestül anyjára szorul. De ha ő éppen szent kaput jár, akkor mindez az őrzésem megbízott Isten szolgájának is kijár. Nézem a kis Benedek arcát, melegség fog el, és eszembe jut, hogy vagy negyed százada az édesapját én kereszteltem meg is, lám, ez a tág Jézus család most összezárult, éppen Szent Péter pitvarában. Az őrtállás azonban nem csak spirituális feladat, hanem háromdimenziós valóság, aminek egyik szegmense a forró levegő. A kis Benedek álmában is izzadgott, szép kerek homlokát törlöm puhán odafigyeléssel, amit mindig úgy tudok csodálni az édesanyákon. Időnként az órámra pillantok, és eltessékelem magamtól a huncut gondolatot, hogy csak nem mentek vissza még egyszer. Persze az idő nekem dolgozik, mint egy jó koncerten, hogy még csak a második tételnél járunk. Benedek azonban már a záróakkordnál tart, mert egyszer csak lassan kinyitja a szemét, és olvasok benne. Anya? Ilyenkor a legjobb csak mosolyogni. Súg a gondviselés, és valóban Benedek komolyan és barátságosan méreget, ami felbátorít valami óvatos szóra. Ugye jó volt aludni itt, itt az átriumban. És nem teszem hozzá, hogy de, hiszen Péter épp itt fogta magát Szentgergőre, vagy 2000 éve. Ellenben megoldom kis ingecskéjét, és újból megtörlöm izzadt homlokát, és most már tarkócskáját is. Azt érzem, hogy mi ketten már nagyon régen ismerjük egymást, és most sem kell szó hozzá, hogy folytassuk időtlen beszédünket. Az biztosan érzi, hogy jó szemmel nézem, és azt is, hogy szeretem. De hát mi mást is tehetne egy tiszteletbeli, hogy vatikánosan mondjam, címzetes nagypapa. Másfelől pedig ő győz meg engem saját bizalmáról, mert csak a gyerekek tudnak nézni ilyen keresetlenül, tisztán, zavartalanul és hosszasan. Érzem, beszél a szeme, és nem kérdez már anyja felől sem, de a meleg miatt sem emel szót. Egyszerűen csak van, és jól van. Ha netán ezt érzi rajtam is, akkor megáll az idő, és csak vagyunk. De akkor ez szemmel láthatatlan színeváltozás, és kitágul az átrium, már a táborhegyén járunk, és éppen Péterrel de jó lenne sátrat ütni, amikor megérkezik az édesanyja, az apa, a leánytestvérke és a nagymama. Teljesé lesz a világ, a kisfiút ölbe veszik, és a helyére kerül. Rend van az átriumban. Nagy rend. A teremtés rendje. Tudom is, hogy mit kellene tennem. Csendben térdre ereszkedni ott a Péter pitvarban, és hálát adni a mindenség urának. Hálát adni forrón. Ezért, azért, egy szóval mindenért. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották, műsorunkat 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5 óra 30 perc.
Hírek a Szent István Rádióban.
Október 1-től a három gyermekes édesanyáknak is SZIA-mentes lesz a jövedelmük. Jövő januártól az intézkedést a két gyermekes édesanyákra is kiterjesztik, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára. Benede Attila hangsúlyozta, a kedvezmény októbertől 250 ezer édesanyát érint, akiknél átlagosan 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig 1 millióra emelkedik a kedvezményezettek száma. Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik, húzta alá a helyettes államtitkár. Szavai szerint az SZIA mentességgel és a családi adókedvezmény megduplázásával akár 3,5 millió forint maradhat egy három gyermekes családnál, ami egy nagyon komoly összeg. Ha van akarat, akkor meg lehet állítani az illegális migrációt, jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára Szegeden. Zsigmond Barna Pál a Migráció Kutató Intézet által a 2015-ös európai migrációs krízis 10. évfordulója alkalmából rendezett konferencián újságíróknak azt mondta, ha van akarat, stratégia az illegális migráció megállítására, akkor hozzá lehet rendelni hatékony eszközöket, hiszen a magyar rendszer működik. A politikus úgy fogalmazott, a magyar rendszer nagyon egyszerű, védeni kell a külső határokat, az Európai Unión kívül kell átvenni a kérelmeket, hatékony kiutasítási rendszerre van szükség, segítséget azokba az országokba kell vinni, ahonnan kibocsátják a menekülteket, és fel kell lépni az embercsempészek ellen. A Demján Sándor program részét képező minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezési pályázatnak köszönhetően már 1300 hazai cég rendelkezik honlappal és social media felülettel, mondta Szabados Rihárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára Budapesten. A Neumann Technológiai Fesztiválon, ami egyben a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja pályázat, hivatalos záróeseménye is volt, Szabados Rihárd közölte, ez az 1300 cég főként a szolgáltató és kereskedelmi szektorból került ki. Az államtitkár ismertette, hogy a pályázat indulását követően 13 ezer cég regisztrált, közülük a folyamatos értékelés következtében 4300-an már megkapták a pozitív támogatói döntést, ami ebben az esetben egy utalvány. Szabados Rihárd kiemelte, a programban rendelkezésre álló 9 milliárd forintból körülbelül 6000 vállalkozást tudnak támogatni. Nyitott pincék, dűlőtúrák és kulturális események várják az érdeklődőket október 3-a és 5-e között a Tokaj hegyaljai szüreti napokon, Magyarország egyik legrégebbi szüreti fesztiválján. Az 1932 óta megtartott rendezvény helyszíne idén a Tokaji Fesztiválkatlan, de a település számos pontján is programokkal készülnek a hétvégén. Többek között a Tokaj Hegyalja Egyetem mezőgazdasági technikumában szombaton egész napos szüreti kavalkáddal várják a látogatókat, és a Tokaji Borászok Asztaltársasága is dűlőtúrákat szervez ezen a napon. Emellett egész hétvégén nyitott pincék és kulturális események színesítik a programot, a fesztivál helyszínei között pedig városnéző sétavonat és elektromos kisbusz is közlekedik. A fesztivál célja, hogy a Tokaji borvidék hagyományait, értékeit és kulturális sokszínűségét bemutassák a nagy közönségnek. Sport. Elindult a jegyértékesítés az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda válogatott első Eurókupa mérkőzésére, amelyen október 16-án Nagykanizsán a törököket fogadja. A nemzeti csapat három nappal később Prágában a csehek vendégeként lép pályára. Az Eurókupában a tavalyi kontinens viadal három érmese, illetve a következő Európa-bajnokság öt társrendezője szerepel két négyes csoportban, vagyis ezek a válogatottak nem vesznek részt a jövő évi EB-selejtező sorozatában. A kvartettek első két helyezettje jut a sorozat történetében először sorra kerülő, jövő szeptemberi négyes döntőbe. Végül az időjárásról. Folytatódik az alapvetően felhős idő, de a változó vastagságú felhőzet mellett általában hosszabb, rövidebb napos időszakokra számíthatunk. Az északkeleti tájak kivételével elszortan fordulhat elő időszakos eső, zápor, a dunántúli középhegység területein zivatar sem kizárt. Az északi szél helyenként megélénkül. A csúcshőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, ma a Vencelek, a Bernátok, a Justinák, a Salamonok és a Tárkányok ünneplik névnapjukat. Ezúttal is fogadják jó kívánságainkat innen a Szent István Rádió stúdiójából. Isten éltesse őket sokáig. A Vencel német szláv eredetű név, a szláv Venceslav névből származik. A név a német Vencel rövidüléséből került a magyarba, jelentése koszorú, dicsőség. A Bernát germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája, jelentése medve és erős. A Justina latin eredetű név, a Justin férfi név női párja, jelentése igazságos. A Salamon héber eredetű név, jelentése békés, szelíd. A Tárkány pedig kabar eredetű név, egy törzs neve volt, jelentése kovács. Isten éltesse tehát a Venceleket, a Bernátokat, a Justinákat, a Salamonokat és a Tárkányokat. Ha van ilyen nevű ismerősük, akkor ne felejtsék el felköszönteni őket a mai napon. Mi sok boldogságot és szép napot kívánunk az ünnepelteknek.
Yeah. I should ever go away. Within close your eyes and try to feel the way I do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure.
Kalendárium.
Kedves hallgatóink, évforduló naptárunkban napról napra felidézzük azokat a jeles eseményeket, amelyek az adott naphoz kötődnek. 1213-ban ezen a napon az összeesküvők rátámadnak a pilisi erdőkben tartózkodó Gertrúd királynéra, II. András magyar király feleségére és kíséretére. A királynőt meggyilkolják. 1396-ban a Nikápolyi csatában a luxemburgi Zsigmond magyar király vezette lovagi hadsereg súlyos vereséget szenved első Bajazid oszmán szultán hadától. 1526-ban a török sereg először fosztja ki Szeged városát. 1630-ban Bethlen Istvánt erdélyi fejedelmévé választják. 1801-ben házasságot kötött ezen a napon Kolozsvárott Bolyai Farkas és Benkő Zsuzsanna, mely házasságból 1802. december 15-én született Bolyai János. 1878-at írunk, Tisza Kálmán miniszterelnök ezen a napon nyújtja be lemondását. 1895-ben felavatják az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria hidat a Dunán. 1909-ben második alkalommal mond le a Dekerle kormány, következmény a koalíció szétesik, a függetlenségi és 48-as párt ketté szakad. 1958-ban Franciaországban kikiáltják az 5. köztársaságot Charles de Gaulle elnöksége alatt. És 1971-ben a Vatikán és a magyar kormány közötti megállapodás értelmében Mindszenty József bíboros hercegprímás esztergomi érsek amnesztiában részesül és elhagyja Magyarországot. A kommunista hatalom súlyos támadásokat indított az egyházak ellen, amely támadásokat Mindszenty igyekezett visszaverni, még nem 1948. december 26-án letartóztatták, és az Andrássy út 60-ban megkezdték kínzását és kihallgatását. Pszichotróp szerek hatása alatt minden ellene felhozott vádat elismert. A koncepciós perben életfogytig tartó fegyházra ítélték 1949-ben. Az 56-os forradalom idején kiszabadult, a parlamentben és a rádióban tartott beszédet. Mikor a szovjet csapatok megszállták Budapestet, az amerikai követségre menekült, ott élt 1971-ig. Szándéka szerint nem akarta soha elhagyni Magyarországot, de a pápának engedelmeskedve Bécsbe utazott és ott élt haláláig. Ez idő alatt a világ minden magyar lakta országát felkereste és meglátogatta híveit. 1995-öt írunk, Yitzhak Rabin, izraeli miniszterelnök és Yasser Arafat, palesztin vezető, Washingtonban megállapodást írnak alá a gázai övezet és Cisjordánia nagy részének palesztin ellenőrzés alárendeléséről és az izraeli hadsereg kivonulásáról. Kedves hallgatóink, most azt tekintsük át, hogy kik születtek szeptember 28-án. Időszámításunk előtt 551-ben Konfúcius, kínai filozófus. 1573-ban Caravaggio, itáliai festőművész. Már kortársai is zseniálisnak tartották, Caravaggio a manierizmus hagyományaival szakítva megteremtette a tárgyilagos és realisztikus emberábrázolást, erős fényárnyék hatásokkal dolgozott. Festményei nagy hatással voltak a barokk festészetre Németországban, Spanyolországban, Franciaországban és Németalföldön is. 1817-ben született Tompa Mihály, magyar költő. 1845-től Pesten jogot hallgatott, majd Miskolcon letette a papi vizsgát, és Bején lett pap, majd 1851-től haláláig Honván nevű községben működött. Írásaival lelkesen szolgálta a forradalom és a szabadságharc ügyét, de költészetében megszólalt a családi élet örömeinek és gondjainak sokféle változata is. A szabadságharc bukása után eleinte nyíltan fejezte ki a nemzeti fájdalmat. Ezt örökítették meg a Gólyához, a Pusztán, a Levél egy kibújdosott barátom után című versei. Később a cenzúra arra késztette, hogy képes beszédben, allegóriákban, rejtett értelmű költeményekben szóljon nemzetéhez. A madár fiaihoz, a télben az új Simeon és a sebzett szarvas. Élete végéig hirdette a nemzeti függetlenség eszméjét, elutasította a kiegyezést. Szoros barátság fűzte Arany Jánoshoz. 1841-ben ezen a napon született Georges Clemenceau, francia politikus miniszterelnök. 1857-ben Mahler Ede, magyar-osztrák orientalista, csillagász. És 1924-ben Marcello Mastroianni, olasz színész. Kedves hallgatóink, most pedig azt tekintsük át, hogy kik hunytak el szeptember 28-án. 1935-ben Szent Vencel, Csehország fejedelme. 1790-ben Eszterházi Miklós József herceg, tábornagy. 1895-ben Louis Pasteur, francia vegyész, mikrobiológus, a pasztőrözési eljárás felfedezője. 1935-ben Dixon, amerikai feltaláló filmrendező. 1953-ban Edwin Hubble, amerikai csillagász, aki felfedezte, hogy a galaxisok nem a tejútrendszer részei, valamint felfedezte a kozmikus vörös eltolódást. Az első között érvelt amellett, hogy a távoli galaxisok vörös eltolódását a világegyetem tágulása okozza. A modern idők egyik vezető csillagásza volt, és ő rakta le a fizikai kozmológia alapjait. Róla nevezték el a Hubble űrtávcsövet. 1963-ban hunyt el ezen a napon Sík Sándor, Kossuth díjas magyar költő, irodalomtörténész, egyetemi tanár. Egyházi író, piarista tanár és cserkészvezető is volt. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, Kossuth díjas, a 20. század jelentős magyar lirikusa. Kutatási területe a barokk korszak irodalma, az újabb irodalom, esztétika és a verstan volt. 1977-ben hunyt el Fodor Géza, magyar matematikus, egyetemi tanár. és 1978-ban első János Pál pápa, azaz Albino Luciani. Mindössze 33 napos uralkodása nem tette lehetővé, hogy bíborosokat nevezzen ki, és nem jutott idő pápai kinyilatkoztatások kiadására sem. Egyszerű, közvetlen és derűs személyisége miatt azonnal óriási népszerűségre tett szert, ezért a köznyelv elnevezte mosolygós pápának. Nyilatkozatai szerint folytatni kívánta a II. Vatikáni zsinat által elindított reform folyamatokat, valamint alapvető változásokat tervezett a katolikus egyház működésében. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!
Elmondom csak, hogy ne a szeme, most nem kell, hogy szólj, csak így lehet, lenéz rám.
Megyek, messze megyek, kék a szőnyel, vitte a szívemet,
Nem maradt utána más, csak egy dal. Nem maradt utána hú, más, csak egy dal. Kék volt az égő szemem, szomorú kék volt és beszélt velem. Tudta, hogy nem látom többé sosem. Tudta, hogy nem látom többé sosem. Szomorú kék volt az esőben, elfordította már gyorsan fejét. Elvette a cát és elment hamar. Nem maradt utána, hó, más csak egy dal. Ha jönne egy asszony, ki engem keres, mondjátok meg, hogy a szívem üres. Magányból születhettem még egy dal. Magányból születhet. Kék volt és beszélt velem. Tudta, hogy nem látom többé sosem. Tudta, hogy nem látom többé sosem. Elmegyek, elmegyek, messze megyek. Kék a szöny elvitte a szívemet. Nem marad utána más, csak egy dal. Nem marad utána